vendéget is köszönhetek ma. Horváth Attila edző személyében, érdemes edző és még számos kitüntetés birtokosa is. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntelek téged és a hallgatókat is.
A marosvásárhelyi Muresol egy maros sportklub wushu kungfu edzőjeként tevékenykedsz még mindig, és mint ilyen egy nagyon értékes jegyet kaptam tőled ajándékba, ezt ezúton is köszönöm szépen, ugyanis egy fantasztikus szemináriumon vehettetek részt a világbajnokság mellett.
A világbajnokságon voltunk két sportolóval, két lányjal, és most már az elején elmondom, hogy van két bronzérem, és egy hetedik, egy nyolcadik hely. Nagyon nehéz volt a világbajnokság, de a maga a világbajnokság mellett és a változások mellett, amik történnek két évenként két világbajnokság között, mert mindig vannak változások, vagy lépést tartasz velük, vagy nagyon kiesel a sportéletből. Tényleg voltak szemináriumok. Tehát a lényege a jegynek, amit hoztam az, hogy Jet Li, a színész és a jelen pillanatban a wushu mondjuk világképviselője volt a szemináriumon az egyik meghívott vendég, és 400 résztvevővel, tehát nagyon korlátozott számú résztvevővel tartotta ezt a beszélgetést, mondjuk így, aminek a lényege, mert azért hoztam el a jegyet neked, mert a lényege az volt, hogy Kínában is két tábor van arról, hogy a wushu legyen sport, vagy ne legyen sport. Tehát mivel a brand, a wushu brand és a kung fu brand az a kínaieké, ők úgy számítják, hogy az egész világon, a filmekbe és mindenhol, ami van, és harcművészetről van szó, ott a kínaiak képviselik ezt a vonalat. És Kínában valóban nagy küzdelem volt azért, hogy hagyják, hogy sport legyen, mind a mellett, hogy a 2008-as olimpián megfigyel sport volt, bemutatóként volt, minden megvolt, de utána nem döntötték azt el, hogy na most menjenek tovább, vagy ne menjenek. Most 2006-ban az ifjúsági olimpián ugye már bekerült a wushu bizonyos próbákkal az ifjúsági olimpiára, a Dakarba. És Jet Li azt próbálta elmagyarázni a jelenlevőknek, hogy ő azért harcol, hogy a wushu az sport legyen. Mert ha megmaradnak a régi vonal mellett, akkor ugyanúgy bezárkoznak, és a fejlődés nem lesz ilyen látványos, mint most, ahogy halad a maga, mint sportversenybe a wushu.
Tehát a másik alternatív, vagy megmaradjon harcművészetként.
Vagy maradjon csak harcművészetként, ami azt jelentené, hogy mindegyik iskola, mindegyik stílus megmarad, és az a zárt környezetben, vagy abban a zárt stílusban, amiben eddig dolgoztak, csak abban mennének tovább. És amikor már a nyílt versenyek megjelennek, mert a szabályzatokban az van benne, hogy a wushuban, a versenyekben, a kínai harcművészet stílusok közül bármely technika és bármely stílus alkalmazható.
Ez a lényeg. Versenyeken. Igen.
És akkor ez kinyitotta az összes stílusnak az útját a sport felé, és mégis rengetegen maradtak, akik azt mondja, nem, mert a mi stílusunk, mert csak ez marad, csak zárt, és akkor na, tehát nem akartak zárt, nyitni.
Bocsáss meg, a zárt stílusok között ők tartanak maguk között versenyt?
Hát, ha a filmeken megnézed, a versenyek úgy voltak, hogy mindig kihívták egyik a másikat.
Egyik vagy iskola a másik
egyik
iskola.
Egyik iskolát, vagy elment az egyik iskola, hogy harcoljon a másik iskola ellen, és amelyik győzött, elvitte a diákjait, és így tovább. És azt gondolták, hogy ami ment századokon keresztül, az most is megy tovább, ugyanígy. És ez most már nem így működik. Egyszerűbb a sportversenyekbe átvinni ezeket a mondjuk összetűzéseket, vagy nézeteltéréseket.
Ez azt jelenti, hogy mindegyik iskola fél attól, vagy azok, akik csak harcművészetként szeretnék megtartani, félnek, hogy elveszítik a saját stílus jegyeiket? Mert ugye, hogyha meg kell méretkezni egy nyílt versenyen, akkor bizony kell egy kicsit tanulni mást is, mástól is.
Pont ez az oka, azért, mert amelyik pillanatban a sportversenyben minden stílus megjelenik, és ugye tévéközvetítés van, és az egész világ nézi, akkor ennek a következménye mindig az, hogy megjelennek a látványosabb elemek, megjelennek az akrobatikus mozgások, megjelenik a stílusoknak az összekötése. Tehát a sportversenyeken sokkal nyitottabb a felfogás, mint egy stíluson belüli zárt felfogás.
De mondjuk ezt a nézők 99,99%-a fel nem ismerné szerintem, hogy egy nyílt versenyen ki melyik iskolából jött. A televízió
Európában. Vagy esetleg az Egyesült Államokban.
Hát, hogy a Kínán kívül az összes többi...
Jó, de nézzük meg másképp. Jelen pillanatban az egyik legnépszerűbb sport a világon a Tai Chi Chuan. Akár mennyire nem tetszik a többi sportnak a képviselőjének, a legtöbb gyakorló a Tai Chi Chuanben van. Japánban több mint 4 millió ember gyakorolja.
És egyfolytában jön a közösségi oldalakon velünk szembe, hogy
egyfolytában.
Ez milyen jó bizonyos kor fölött.
Igen,
is ez
mert ez egy egészségügyi mozgás, amelyik a belső energiákat megmozgatja, és nagyon idős korig lehet gyakorolni, és koordinációt ad, koncentrációt, tehát rengeteg haszna van. Tehát mondtam egy példát, de ugyanúgy a többivel is. Tehát azok a stílusok, amik megjelentek, vagy amik bekerültek a versenyre, azok az egész világon gyakorlott stílusok, és most már, hogy kinyílt a sport felé, megváltozott egy kicsit az egész zárt rendszerük nekik.
Ez a Tai Chi Chuan, ez rövidítve a Tai Chi?
Igen.
Hogy csak, hogy a hallgatónk is
pontosan
tudják. Mert igen. Biztos vagyok benne, hogy nem egy hallgató találkozott már a Tai Chi jótékony hatásával a szervezetre, legalábbis ilyen reklámmal mindenhol a közösségi oldalakon. Vagy legalábbis velem szemben lehet, hogy elmúltam egy bizonyos kort, eltöltöttem, és akkor ezért dobálja velem szembe, de ugye azt látjuk, és nem csak filmeken, hanem az ember tapasztalja is, hogy ezt nem tartom, ne haragudjál sportnak kimondottan, amit az emberek gyakorolnak, hanem tényleg művészetnek.
Tehát kiindulási pontként ez egészségügyi mozgás. De harcművészet. Tehát a lassú technikák, a koncentrálással, amit az ember gyakorlás közben végez, mindegyiknek van harcművészeti értelmezése. És azt meg lehet csinálni támadó vagy védekező mozgásként is, ha érti, hogy hogy kell csinálni. És az erő és a robbanékonyság vagy sebesség, amivel, ha bár a gyakorlás nagyon lassú és visszafogott, borzasztó nehéz az embereknek ezt a visszafogottságot belevinni a mozgásba, mert az emberek milyenek. Mindenki ugye egész nap nyüzsög, egész nap szaladgál, az, hogy ő vissza kell fogja magát, és azt, amit kell csinálni, lassan kell csinálni, az elején nem értik. Tehát el kell teljen egy jó idő, ameddig megértik azt, hogy ez miről szól, és mik a hatásai. De sport... Sport, és az egyik legkezeltebb sport, bent van az olimpiai programban, mind a két próbája, mert van egy fegyveres próba és egy pusztakezes próba, mind a kettő bent van, nagyon kedvelt, nagyon elegáns, nagyon szép maga a versenygyakorlatok, csodálatosak.
És zenére adják.
Zenére, igen.
Tehát egyfajta minden van benne.
Talajtorna, művészi
tánc,
torna.
Igen.
Tehát ehhez lehet hasonlítani a legjobban.
Amiben azért benne van az a szellemiség is. Mert egy komoly mentális felkészülés szükséges.
A visszafogottság.
Hozzá.
Ugye, egy torna gyakorlat. Megyek, kirobban belőlem az energia, 2 perc, amennyit tart egy gyakorlat. Itt mondjuk van 4-5 perced, amelyikben az egész energiádat te vissza kell fogjad, és mégis kifejezd azt, hogy tele vagy energiával. Nagyon nehéz csinálni.
Ezért is mondtam, hogy itt nagyon sokat jelent a felkészülés, a mentális felkészülés.
Tudod, mi az érdekes? Az, hogy a fiatalok fogják fel a legnehezebben. Tehát igen. Az, hogy nekem sikerült összeszedni, hát nekünk, mert Apostoláké Andreával együtt dolgozunk.
Akinek van világbajnoki címe.
Akinek van címe, és elég sok mindent megnyert. Tehát mondjuk ő is nehezen értette meg az elején, de most már sikerült összeszedni néhány olyan fiatal lányt, akik mégiscsak bekerültek ebbe a sportba úgy, hogy kezdik érteni most már azt, hogy mit kell csinálni. Azért is jönnek az érmek. Mert most már nem először, mert van világbajnoki ezüst érmük is, van Európa-bajnoki címük, van, tehát most már ők nem kezdők, ha így nézzük, és nehezen ment az elején, de most már van egy anyag, vannak emberek, akikkel tudunk dolgozni ilyen irányba.
Fél egy van, önök a Kispadot, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsorát hallgatják, vendégünk Horváth Attila, wushu, kungfu mesteredző, és a beszélgetés elején eldicsekedted a két érmet, amelyet a kínai világbajnokságon szereztetek. Mesélj egy kicsit róluk.
Hát arról mesélek az elején, ugye, hogy mondtam, hogy minden két évben változik a felfogás. Most is elmentünk. Tehát ezt én már megjártam, nem először járom meg. Visszamenőleg történetben nézem, akkor az első tájcsi világbajnokság, amit csináltak. Elmentünk a világbajnokságra, előtte 3 hónappal tudtuk meg, hogy milyen gyakorlatokkal lehet versenyezni, és 3 hónap alatt kellett mi megcsináljuk. A kínaiak ezt csinálták 2 évig előtte. És akkor tudod, hogy mit kell csinálj, de megváltoztatták a bíráskodást. És akkor szembesültél egy olyan dologgal, hogy nem értesz semmit, hogy most miért vonják le a pontokat, és miért történik az, ami történik. Tehát ezt, ameddig én ott a világbajnokságon megértettem, eltelt vagy 3 nap.
Ez a mostani világbajnokság?
Nem, vagy ez még a régi.
Igen, még ott
tart. Ugye, amikor hát azon részt vett Kis Andrea, tehát Apostoláké Andrea is, és bronzérmes lett. Tehát, ha ezt így nézem, és minden 2 évben ugyan ott vagyok a világbajnokságon, és minden 2 évben változik. Eddig egy felfogás volt, most hirtelen szembesültünk azzal, hogy megváltozott, hagyták megváltozni a felfogást. Mi volt a régi felfogás? Mivel a kungfu világbajnokságon a tradicionális, hagyományos stílusjegyeket kell őrizzék a gyakorlatok, nem engedtek kilépni ezekből a stílusjegyekből a próbán belül. És most azt csinálták, mint a modern busuba, hogy kinyitották ezt a vonalat, és engedték, hogy az akrobatikus elemek és más stílusnak a jegyei belejöjjenek azokba a gyakorlatokba, amelyikben eddig korlát volt.
És ezt mikor tudtátok meg?
Mikor ott voltam.
Ja.
Tehát nem volt már semmiféle lehetőség módosítani, nem volt már a gyakorlatok, megvoltak tanulva, megvolt, tehát minden megvolt, és szembesültem azzal, hogy a pontozás megváltozott ebbe az irányba, és a gyakorlatokat is szabadabbá tették. Hát nem mind a modern wushuba, de szabadabbá tették. És akkor ennek következtében azzal szembesültem, hogy a gyakorlatoknak az értéke, ugye a kínaiak, hongkongiak, tehát a keletiek, akik tudták már, hogy ez lesz az irányvonal, és ők megváltoztatták idejébe, ott már nem tudtunk mi az ezüst arany felé felmenni.
Labdába rúgni, ahogy.
Tehát jó, a labdába rúgsz, mert amikor a világbajnokságon bronzérmes vagy, az bocsánat, labdába rúgtál, de bent vagy az első 6-ba a világon, ugye, mert erről szól a dolog, hogy legyél az első 6-ba, és ott maradj az első 6-ba. Tehát mondjuk az első 8-ba, 6-ba, tehát valahol ott kell mozogjál ahhoz, hogy ez menjen. Ehhez pedig ezeket a változtatásokat most lenne 2 év, hogy módosítsunk.
Na de mi a garancia arra, hogy
nem
módosítanak megint valamit?
Hát most már, ahogy én az irányzatot látom, és mivel sportirányba fognak elmenni, és kinyitják ebbe az irányba, nem hagyják, hogy a modern wushunak a gyakorlatait lehessen csinálni a kungfu világbajnokságokon, tehát a tradicionális vonal megmarad, de kinyitják egy kicsit az akrobatika felé és a látvány felé. És hagyják, hogy mondjuk a tai chin belül, hagyják, hogy a stílusjegyek a yang stílusnak, a chen stílusnak, a sun stílusnak a stílusjegyeit lehessen a szabadon választott gyakorlatokban keverni.
Ez érdekes lesz.
Igen.
Ez
igen.
Mindenféleképpen érdekes igen. lesz. Ti melyik iskola fele hajlottok?
Tehát mi a yangot gyakoroljuk, és a yang stílus, hát az a legismertebb a világon, a yang stílus. Most a chen stílusban próbálnak nagyon-nagyon feltörni, hogy elhagyják a yangot, mert az mivel robbanékony és lassú mozgások váltakozásából állnak a gyakorlatok, tehát mit csinálnak, az egy kicsivel látványosabb. És a yang pedig a visszafogottságot jellemzi, és a belső erőknek a használatát.
A gyakorlatok nagyjából hasonlóak? Hasonló elemekből állnak? Csak az intenzitása különbözik mondjuk a két iskolánál? Vagy akár a három fő vonalnál?
Tehát mondjuk öt nagy tai chi stílus van, ami nem annyiban összesen. A fő stílusok Kínából öt stílus van, és ennek az ötnek a vonalai mennek általába, és keverednek a gyakorlatokban. De mi volt megint a lényege az egész történetnek? Az volt, hogy addig egészen 2003-ig kötött gyakorlatok voltak. Tehát 30-50 ahány versenyző volt, ugyanazt a gyakorlatot csinálta meg, mint a tornába a kötelező gyakorlat. Igen. És azt bírálták el.
Vagy a műkorcsolyában ugyanúgy.
Ugyanaz. Igen. Tehát ahol művészi dolgok vannak, ők is ugyanazt a vonalat képviselték. Egy kötelező gyakorlat, azt megcsinálod, elbírálják, lepontozzák, nyer, aki a legjobban megcsinálja. És 2003-ban, mikor már lehetett tudni, hogy 2008-ban az olimpia Kínába lesz, és a wushu bemutató sportként szerepel, a látvány miatt megváltoztatták. És akkor bevezettek olyan lehetőséget, hogy szabadon választott gyakorlatokat csinálj, és éppen ez a különbség a wushu és a kungfu között, hogy ott megengedték, hogy akármelyik stílusnak az elemeit, mert mi formáknak hívjuk az elemeket, ezeket a formákat összekeverve beteheted egy gyakorlatba, plusz nehézségi és akrobatikus elemekkel keverve. És ebből lett a modern wushu, ami 2008-ban volt az olimpián. Ugyanez megy most Dakarba is, ugyanez a történet. Uh-huh. A modern wushu gyakorlatok, a szabadon választott gyakorlatok mennek. És akkor elindult a másik vonal, amelyik a kungfu része, tehát a tradicionális része, ahol kötelező módon a stílusjegyeket meg kellett őrizni, és nem lehetett keverni a stílusokat. Most a nyitás éppen abba az irányba van, hogy ezen a vonalon is, tehát a tradicionális vonalon a versenyek miatt gondolom, mert kell látni a különbséget sportoló és sportoló között, kinyitottak ebbe az irányba, hogy engedik egy kicsit az akrobatikus elemeket és a stílus jegyeknek keverését egy bizonyos százalékba.
Tehát a kettő, az a két irányzat, a modern wushu és a tradicionális, az most jóval
közeledett. Igen, jóval közeledett egymáshoz.
Előfordulhat, hogy a kettő egyesül valamikor, vagy elképzelhetetlennek tartod jelen
pillanatban? Azt nem hiszem, hogy fog egyesülni, azért, mert végül is a kínaiak, a hagyományőrzők, akik a saját hagyományaikat próbálják megőrizni, és ha a filmekben vagy bárhol nézed, amikor harcművészetet csinálnak, azok, akik tudják, akkor felismerik azokat a stílusjegyeket, amelyik egy-egy harcban vannak. És szoktam mondani sokszor a diákoknak is, hogy van Jet Li-nek, ha már róla beszéltünk, igen, egy igen. filme, a The One, az egyetlen, igen. amelyikben a jó Jet Li és a rossz Jet Li egy utolsó harcban találkoznak. És a küzdelemnek az első része arról szól, hogy mind a kettő ugyanazt a stílus gyakorolja. Tehát a Shingit csinálja az egyik is, a másik is. Amikor a jó rájön, ha Shingivel nem tud a másik ellen győzni, megváltoztatja, és Pákuával küzd a Shingi ellen. Tehát a stílus jegyeket...
Ez a hallgatóink számára kínai.
Igen, hát ez most már azért mondom, hogy rengeteg igen. stílus van. Úgy kell elképzelni, hogy van több mint 360 feltérképezett stílus Kínában. Igen. Nem? Ennél több gyakorló stílus van, több iskola van, de ezek fel vannak térképezve. Videóanyaggal, mindennel az égvilágon. És hogyha megnézed, hogy hogy működik, ugye? Az alapstílusa a kínaiaknak a csáncsuen, amelyik az északi kungfuhoz tartozik, és ott öt próbába versenyezhetsz. Puszta kezes, két rövid fegyver, két hosszú fegyver. A tájcsiban nem. A tájcsiban versenyezhetsz puszta kezessel, egyenes karddal, tehát egy puszta kezes, egy fegyver, rövid fegyver, de már a csembe megjelenik a palos is. Tehát azért mondom, hogy egy kicsit a dolgok komplikáltabbak.
Jóval komplikáltabbak, mint hogy úgy egy ilyen rövid műsorban elbeszélgessük, de jó néhányszor beszélgettünk már erről, és nagyon örülök, hogy van itt közöttünk olyan ember, aki ezt ennyire ismeri, mert ezt át tudja adni. Van-e befogadó közeg ennek a tudásnak az átvételéhez? És ugye Apostolaki Kis Andrea nevét már említetted, ő sportolóból átváltott edzővé.
Igen, ő most folytatja azt, amit ő tanult, és átadja a fiataloknak, és nagyon szépen dolgozik a lányokkal, tehát nagyon át tudja adni azt, amit ő gyakorolt és tanult, de végül is mindig ugyanabba ütközünk bele, hogy megváltoztatták. Európa-bajnokság, változtattak. Következő Európa, változtattak. Világbajnokság, változtattak. Tehát ez egy nagyon változó közeg, tehát nem tudom, de akármelyik sportot nézzük, a magasugrás, nem? Balázs Zsolán még úgy ugrott.
Igen.
A zalasztílussal.
Az átépő technikával, igen.
Ami után megváltozott a stílus, megváltozott a
magasság,
a magasság is, amit tudtak ugrani. Nem lehet tudni, hogy néhány év múlva nem jön valaki, aki egy új stílussal ismét modernizálja a magasugrást. Tehát ugye ez van a wushuba is, csak mivel ugye későn indult a wushu. Azért, mert Mao zártan tartotta, és nem engedte, hogy ebből csináljanak egy akár sportot, akár menjen ki az
országból. Népmozgalmat, mert tulajdonképpen sportot, az lett
vagy
belőle.
Népmozgalom,
az
ugye?
Lett belőle, igen.
És csak Hongkongból jutott ki az a része, amelyiket ismerték az emberek, és a filmekben igen. Szerepelt. És utána, amikor rájöttek, hogy ez mekkora nyereség végül, a Kínának nyereség, hogyha az egész világon ezt művelik, csinálják, és akkor kezdtek ők, 91-ben volt az első világbajnokság, addig csak Ázsia bajnokságok voltak, Európa bajnokság, tehát 91-ben az első világbajnokság, a román csapat részt is vett, és érmek is kerültek, ugye, mert akkor például Gombos Csaba a 91-es világbajnokságra ki kellett volna menjen, hogyha a bukarestiek nem lett volna nézeteltérés.
Nem volna.
Így van. És akkor lehet, hogy már lett volna akkor világbajnoki érem. Mert ő volt az egyetlen, amelyik tényleg olyan esélyes volt, hogy csinálhatott volna ott is jobb eredményt, mint ami született akkor. És onnan kezdve aztán a fejlődés már megállíthatatlan volt.
Itt nálunk is.
Igen.
Itt nálunk
igen.
is. Tehát 90 előtt az országban ismertetek valamit ebből, a harcművészetből?
Igen, tehát én személy szerint 82-ben álltam át a kínai harcművészet irányába, mert addig tornász voltam, baleset, utána judo, box, tehát amit lehetett minden, és a sí, amik mind a kettőnknek az
igen,
imádott sportja.
Igen, így igaz.
Ugye? Édesapáddal és a testvérivel rengeteget csíztünk, versenyeztünk közösen.
Színegei, emlékek.
Színegei és mindenhol, az mindenhol, egész Erdélyben.
Ugye? Parajdon, Bogdádon,
nem, a legkülönlegesebb az mindig a gyilkostói volt, igen. Ami március 15-én volt, ugye ott volt az ünnep.
Igen.
Csak mondtam egy példát. Na, tehát abban az esetben, ami azelőtt volt, ismertük egymást, akik az országban dolgoztunk. De mivel tiltva volt, azért minden csak úgy lehetett kalap alatt művelni és csinálni. Állandó nyilvántartás, állandóan ellenőriztek, állandóan hol innen, hol onnan elkergettek. Szóval sok problémánk volt egész 90-ig. És 90-ben mivel mi ismertük már egymást, 92-en alakítottuk meg a Román Harcművészet Szövetséget, amikor Iliescu hagyta, hogy ezt megalapítsuk. Azért, mert mellette volt egy olyan őrzővédő ember, amelyik a Kyokushinból származott. És az beszélt vele, és azt mondta, hogy hát miért a jóga is, és a harcművészet is, hát miért tiltott? ez nem államellenes.
Igen.
Hanem sportként kell kezelni. És ja, onnan, akkor a kínosztó kezdben nyitottak.
Honnan ismerkedtek meg ti ezzel a harcművészettel 82-ben? Hogy ismerkedtetek meg?
Mondjam el.
Hát, ha nem titok.
Tehát az első információs forrás a filmek voltak. De a számomra nem volt elég. És akkor én mit csináltam? Én megpróbáltam Kínából anyagot szerezni. Azért, hogy mégiscsak egy közvetlen alapon lehessen ezt kezelni. És elmentem, hogy kínai szaklapokat rendeljek. És magyar könyvet, vagy magyar lapot, kettőt lehetett rendelni, de Kínából 30-at. És akkor elindultak, megrendeltem, és kezdtek jönni a kínai szaklapok.
Ezt itthon?
Itt nálunk.
Igen.
És azt jelentette, hogy nekem minden évben hát rengeteg kínai lap jött, amelyik harcművészete kínai nyelven, mert nem angolul volt semmi, kínai nyelven, de nagyon szépen a folyamatnak az ábrázolását megcsinálták. És ők folytatásokba közölték azokat a gyakorlatokat és azt az alapot, amire kellett alapozni. Na most ebből mi következett? 89-ben kiment az országból a kínai, mivel jó viszony volt
Románia és Kína között,
kiment az akkori, mondjuk az egyik szekus, amelyik utána a Wushunak a vezetője is lett, kiment Kínába. És filmezéseket hozott a Kínai Harcművészet Szövetségtől. És akkor megkaptam a filmezéseket, megnéztem. A mozgásoknak a 95%-a, amit semmi alap nélkül, csak a lapok alapján évekig csináltam, gyakoroltam, 95%-ba helyes volt. És az 5% csak az időzítés és a robbanás pillanataiban volt. És azért volt meg az az alapunk nekünk 90-ben, hogy mi tovább tudtunk lépni rögtön, és be tudtunk kerülni az élvonalba. Mert nekünk akkor már Gombos Csabával akkor már 6 év munkánk volt, nagyjából közös munkánk, és utána még 2 merőközben katona volt, és akkor 92-ben már, mikor kiharcoltam, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra vele, akkor abban a pillanatban már megvolt az az alap, ugye 8 év munka volt a hátam
mögött.
Tehát nem egy év, ahogy most azt hiszik, egy év, és akkor megyek nyerni
a világbajnokságot. Leszek, igen.
Nem működik ez így. És az adta meg azt az esélyt, hogy az Európa-bajnokságon akkor Gombos Csaba részt vett, és meg is nyerte.
Szép kis történet, de ez egy hatalmas nagy bátorság kellett a 80-as években.
Hát igen, itt a bátorság, volt egy szerencsém, őszintén. Felhívtak a Securitatéra. Ahogy szoktak, megkaptad a papírt, 9-kor jelentkez a Securitatén. Tehát milyen a magyar, hogyha köteleznek valamire, rögtön kezd ellene ellenkezni, és felrobban benne a méreg, hogy jön ő nekem, és mondja, hogy én mit csinálok. Munkában vagyok, nem kérdezte meg, hogy én jöjjek, ne jöjjek. Elmentem munkából, felmentem. Behívnak, és akkor kezdik sorolni a bűneimet. És hogy államellenesség, végighallgattam az egészet, csak akkor ennyit mondtam nekik. Puskás kapitánynak hívták, aki foglalkozott akkor ezzel és velem. Nem egyedül voltam, mert mikor felmentünk az őrszobán, 8-an voltunk, mert benn volt a Sotokán, a Kyokushin, tehát az egész vezetőedző akkor mind ott volt.
Akik a keleti harcművészettel foglalkoztak.
És igen. Akkor belőlük 3-4-en azt mondták, hogy már a fene, ha megbukik ez a rendszer, elmegyek az országból, vagy még hamarabb elmegyek az országból. Én meg azt mondtam, hogy nem, én felveszem veletek a harcot. És akkor elmondtam nekik, figyeljetek ide, akár mennyit szekiroztok, jöztök és kidobtok az edző helyünkről, mondjuk a Maros klubnak az egyik terméből. Felmegyek a Somostetőre, ahol valóban felépítettünk egy edzőtermet már régebben, ami egy zárt részem volt, most már ott épület van, és nem lehetett sokáig, nem lehetett oda látni, és ott edztünk. Jöttek, elkergettek. Átmegyek a pályára. Hát miért jó az nektek, hogyha ti állandóan üldöztök engem, hogy én hol edzek? Hát nem jobb az, hogyha tudjátok, itt edzek, s viszontlátásra.
Igen.
De hogy adjam írásba, s adjak nyilatkozatot. Mondom, én nem adok semmiféle nyilatkozatot. Én úgy veszem, hogy ez egy sport, mi sportként csináljuk, nem államellenes, nem rendszerellenes, egyszerűen sport. És nem vagyok hajlandó se nyilatkozatot adni, semmit nem csinálni. Viszontlátásra, ide többet ne hívjatok, mert nem jövök. És ott hagytam őket. Rá két hónapra Puskás eljött az edzésre, beszéltem vele, és ennyi volt a kérése, hogy Attila, hagyunk, hogy itt edzetek, de 6 hónaponként eljövök, hogy nézzem meg. Rendben van.
Ez így abszolút korrekt.
Igen. És ez ment 3 éven keresztül. 90-ben, mikor 89-ben, decemberben, miután a bukás megvolt, találkozok a főtéren Puskással. Azt mondja Attila, hó, hogy örvendek, hogy látlak, de akkor minden szekus szarba volt.
Igen.
Magyarul megmondva. Igen. Tehát mindenki félt, felbújtották már a szekuritátét, már kirabolták az irattárát nagy részben, és így tovább. És hát, mi azelőtt, hogy kommunikáltunk normálisan, egy rendes alapon tárgyaltunk. És mondom, hogy vagytok, s mit csináltok, s minden. Hát mondja, nem hallottad, hogy de hallottam, és veled mi van? Hát nem tudom, mit csináljak. De mondok neked valamit. Az iratokat, ami rólad szóltak, elégettem. Hát mondom, mi a fenének?
Úgyse volt olyan.
Én, nekem nem volt semmi titkolni valom, nekem nem volt semmi, eddig se, most sincs titkolni valom. Azt mondja nekem, hogy jobbnak láttam. És itt zárult le, attól a pillanattól kezdve már 89 után már szabadok lettünk.
Hát kedves Attila, nagyon köszönöm ezeket a sztorikat, történeteket, egy kicsit beláttunk a Wushu életébe, a történelmébe, a romániai történelmébe, amely ugye...
Hát rengeteg emlék van, és rengeteg történet.
Jegyezd meg őket, mert még várlak ide a kispadra.
Köszönöm szépen a meghívást.